Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Sorozatunk, mint ahogy eddig is, mindig ősszel és tavasszal, a bibliai etika alapjára épül. Tehát nagyrészt etikai, bibliai etikai sorozat, de egy pszichológus tartja ezeket az előadásokat, ez is rányomja a bélyegét. De szeretném hangsúlyozni azt, hogy az iránytű az Isten igéje. Felekezet közi alkalom. Igen, a református egyház egy prominens épületében zajlik, de az alkalom nem csak református. Testvéreink azok, akiknek a megváltójuk Jézus Krisztus, és senki más rajta kívül. Tehát így értjük a közösséget, ő benne. Úgyhogy nem csak a reformátusokat üdvözlöm szeretettel, hanem másokat is, akik az Úr Jézus nevét vallják, sőt azokat is, akik esetleg nem vallják, de nagyon szeretném, ha eljutnának oda. Talán ez a sorozat is segít majd ebben. Etikai sorozat olvasható lent a hirdető táblán is. Az előadások címe az egyházi sajtóban megtalálható a Bibliai Házassággondozó Szolgálat honlapján. Nagyon egyszerű megjegyezni. BHS. Tehát Bibliai Házassággondozó Szolgálat, BHS, bhs.hu. A könyvasztalra is fölhívnám a figyelmet, ott kint található könyvek. A Bibliai Házassággondozó Szolgálat folyóirata is a Biblia és Család. Abban reménykedtem, hogy a legújabb őszi száma már ott lesz az asztalon, hát a nyomdából talán holnap vagy holnap után kerül elő ez a szám. Régebbi számok kaphatók, annak az az előnye, hogy olcsóbb, mint az új. Ugyanakkor az új számban lesz olyan cikk is, amely szorosan illeszkedik a mi témánkhoz. Van egy másik könyvasztal is, ott Jó Sándor igehirdetés kötetei találhatók. Jó Sándor levét remélem, hogy sokan ismerik még. Nekem ő volt a lelki atyám annak idején, a Pasaréti Református Gyülekezetnek ő volt a gyülekezet alapító lelkésze. 1938-39-ben indult el ez a gyülekezet, a fiatalok csodálkoznak, hogy jé, már akkor is éltek emberek. Igen, tehát ugye már történelemnek számít. Megjegyzem, akkor én még nem voltam tagja ennek a gyülekezetnek, de életben voltam már abban az időben. Nos hát, a legfrissebb igehirdetés kötete itt van a kezemben, az a címe, hogy Várni Jézus. Nagyon értékes kötet, mert az összes eddiginek a címe is megtalálható benne, és egy textuárium, azaz az idézett igehelyek mind. Úgy tudom, hogy 700 forint egy példány. Ilyen vastag könyvet nem adnak ma ennyiért. Ennél olcsóbb csak a keresztény házasság, mert az 540, talán néhány példány van belőle, majd lesz több is később. Hát ennyit előjáróban. Én szeretném, ha minden este elénekelnénk közösen azt az éneket, amely kivetítve látható most itt. Imádkozzatok és buzgon kérjetek. Nagyon illik ennek a szövege ez az alkalomhoz. Nagyon értékes ősi magyar dallam, Pinódi Lantos Semestyén az énekszerző. A szövegét nem ő írta, hanem idősebb Viktor János, ő a 20. század első felében működött. néhány írása maradt fenn, legendás keresztény volt abban az időben, azt beszélik róla, hogy ha nem jött a kalauz a villamoson, már akkor volt villamos, akkor a hónap végén a jegyek árát postán föladta a közlekedési vállalatnak. Az még nem BKV volt, hanem Beszkárt. Budapest-Székesfélváros közlekedési részvénytársaság, azt hiszem ennek a rövidítése. Szeretném megkérdezni, hogy kik azok, akik ismerik ezt az éneket? Nagyon megnyugodtam, mert így nem csak a saját énekvezetésemre támaszkodhatom, sőt, remélem, hogy vannak, akik talán többen, akiket nem zavarakodta, és el tudjuk énekelni. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunk, ért Uram, ó, nevess meg, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, fiad nevében a kérünk. Keressetek buzgón is megtaláltok, téged keresünk, Uram, hogy bűnsátok erőt ne vegyen, mi rajtunk végigünk. Égi útunk, igazságunk, életünk. Zörgessetek buzgón Isten ajtaját, elfáradtunk, Uram, e világzaján. Ó, nyisd meg az égi véket szép hónán. Add, hogy zenghessünk örök, halleluja. Hát, hogyha ezt valóban imádságként énekeltük, akkor az nagyon jó dolog. Most pillanatnyilag szünetel a hangerősítés, ugye? Jó, egy kissé emeltebb hangon. Talán észrevettük azt is, hogy a hegyi beszédből vett idézet van elrejtve ebben az énekben. Az Úr Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Hát a vers fejébe, azaz az első sorokba ezt rejtette el, vagy nem is rejtette el, hanem ezt fogalmazta meg a szövegíró, de beletett még egy kis szócskát mindegyik strófába ezt, hogy buzgón. Ez nincs ott a hegyi beszédben, de nem áll ellentétben a hegyi beszéd üzenetével. A mai alkalomnak a címe Szabadulás a múlt kísérteteitől. Nem elírás a cím, nem kísértésekről van szó. Kísértetekről. De hogyan értjük ezt? Mindannyiunknak volt gyerekkora. És gyerekkorunkból hordozunk néha terheket. Ezek a terhek nehezítik az életünket, és olykor a kapcsolatainkat is. Most hadd említsem meg a Biblia és család következő számában egy cikknek a címét, sajnálom, hogy nincs az asztalon. Az a címe ennek a cikknek, hogy szüleimtől kapott terhes örökségem. Elmondja a szerző, egy kedves hívő asszony, hogy hogyan befolyásolta a házasságát, és hogyan nehezítette a házasságát az ő szerető szüleinek a féltése és gondoskodása. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy a szülők ellen szól ez a sorozat. Szeretnék felolvasni egy kis novellát is itt az elején. Remélem, hogy közben megjön a hang. Lehet-e hallani így hátul?
Igen?
Köszönöm szépen. Egy nagyon érdekes könyvben található ez. Az a címe ennek a könyvnek, hogy a szeretet választható, egy amerikai pszichiáter páros, szerző páros könyve ez. A harmad kiadó most készül ezt kiadni, talán a tél folyamán megjelenik. Volt ennek egy korábbi kiadása is, hát abból másoltam ezt ki, sajnos teli nyomdai és talán fordítási hibákkal is, de ez a része, ez a fejezet így, ahogy van, azt gondolom, hogy nagyon szép és jó. Köszönöm szépen. Lehet hallani most jobban? Igen, megjött a hang. Csodaszép lány volt, kicsi és bájos. 157 centis magasságával nemigen nyomhatott többet 38 kilónál. Szőke haja még ezen a ködös borús délutánon is szépen csillogott. A sofőr, aki idehozta őt a temetőbe, sárga taxiára támaszkodva sokáig nézett utána, ahogy téblábolt a sírkövek között, kis csomaggal a kezében. Vajon hová igyekezett? Egy friss sírnál állt meg. Marian Holt, James szeretett felesége, Patricia anyja. Nyugodjék békében. A felirat többi részét virágok takarták el. Hello, mama, sóhajtott mélyet a lány. Nem is tudom, mit keresek itt, de elhatároztam, hát megteszem. Van egy pár dolog, amiről soha nem beszéltem a halálod előtt, de most muszáj, így hát most mondom el. A keskeny vállak megrándultak, s a lány alig észrevehetően elmosolyodott. Jobb későn, mint soha, nem igaz, mama? Egy kis nyírkos szellő támadt, s megcirógatta a virágok kókat szirmait. Először is, sohat sem mondtam még el neked, milyen sokat jelentett nekem a szereteted. Ez volt a legnagyobb dolog a te létezésedben, hogy rendíthetetlenül gondoskodtál a papáról, meg rólam. Nekünk adtad az egész életedet. Nagyon hálás vagyok ezért az áldozatvállalásért. De azért, jaj, nem voltam ilyen rózsás az egész, mama. Például az örökös tisztálkodás. Amikor kicsi koromban naponta kétszer-háromszor is megfürdettél, bizony közel álltam a bőgéshez, aztán megszoktam. A középiskolában, amikor reggel és este is lezuhanyoztál, már belenyugodtam, jobban mondva belefásultam. Tudod, jó lett volna, ha nem szőkíteted a hajamat 8 éves korom óta. Egérszürke, piszkos barna, mondogattad rá. Azon gondolkodom, hogy most végre visszafestem a hajam az eredeti színére. Hadd nőjön csak a maga természetes árnyalatában. Bizony, mama, biztos vagyok abban, hogy ezért nagyon dühös lennél, ha még megtehetnéd. És tudod, itt állok előtted 26 évesen, és ez a legelső alkalom, hogy egyáltalán gondolni merészelek olyasmire, ami neked nem tetszene. Kidobtam a körönkefét is. Úgy ám, nem tudhattad, mert sohasem árultam el, hogy mennyire utáltam a körömsikálást minden étkezés előtt. Utáltam az egész tisztaság és rendmániádat, főként amikor láttam, hogy a többi gyerek milyen jól eljátszik fülig koszosan a homokozóban, vagy ha esett az eső, hát én ki sem mehettem. És azok a beöntések, amelyeket akkor adtál nekem, ha nem mentem a vécére az előírt időben. 14 éves voltam, mama, de még mindig meg kellett neked mutatnom reggelenként a székletemet. Tudom, hogy szeretetből csináltad, de én olyan szerencsétlen voltam. Megemelt a hangját. Nagyon megzavart ez a te szerető gondoskodásod. Ettől én mindvégig csak nyomorult voltam. És úgy leblokkoltad még a gondolataimat is, hogy magam sem tudtam, milyen boldogtalan vagyok. Csak azt éreztem, hogy mindig fáj a hasam, meg a fejem, te meg folyton azzal nyúztál, hogy ne légy piszkos, ne légy piszkos, mama, én. Sóhajtotta majd a szél egy kis időre elnémította, míg aztán újra össze tudta szedni a gondolatait. Szeretlek, mama, mindig is szerettelek. De az gyűlölöm, amit velem tettél. Most már mindegy, de éppen azért vagyok itt, hogy elmondjam neked mindezeket, meg még azt is, hogy oly sok év után végre neki kezdtem elrendezni az életemet. Úgy mondják, anorexiás vagyok. És képtelen vagyok irányítani ezt a dolgot, bár most már legalább arra rá tudom venni magamat, hogy néha egyek egy keveset. Tiszta vagyok, nincs több kokain, s mert elmentem a csoportterápiára, a főnököm azt mondta, hogy mégsem fog kirúgni, legalábbis egy darabig türelemmel lesz. Szóval végre kezd alakulni a dolog. És azért is jöttem ám, hogy elbúcsúzzam. Ezt nem engedted volna meg nekem azelőtt, amikor fölfedeztétek a rákodat. Nem engedted volna egyikünknek sem, hogy beszéljen róla. Tényleg azt hitted, hogy azt is le tudod győzni? Vagy ez is csak olyan volt, mint amikor a középiskolában én úgy bele voltam zúgva a fiúkba, és majd megszakadt a szívem, de mindent meg kellett tartanom magamnak, mert te hülyeségnek nevezted az egészet. Úgy tűnik, neked minden érzés hülyeség volt. Nagyon sajnállak, mama, ezért az ürességért az életedben, ezért a sterilitásért. Mert ez az volt, de én most már meg tudom csinálni, úgy értem, képes vagyok érezni a dolgokat. Így hát, Isten veled, mama, szeretlek. Tényleg. És még valami. Ez egy olyan szimbólum, tudod? Az anorexia. Erre is azt mondtad, hogy hülyeség, de én majdnem belehaltam pár héttel azután, hogy elhagytál bennünket, és ez a kis csomag azt szimbolizálja, hogy annak is búcsút mondtam. Egyszer s mindenkorra. A lány hüppögött még egy kicsit, elsuttogott még egy utolsó Isten hozzádot, és letette a csomagocskát a sírkőre. Aztán visszaballagott a várakozó taxihoz, beült a hátsó ülésre, és megint rátört a zokogás, ahogy a kocsi elindult. A csomag egy szelet édesség volt. Említettem, hogy a szüleink nem mindig gonoszságból vagy kevény szívűségből raknak ránk terheket. Akiről ebben a kis novellában szó van, ő is nyilván egy szerető anya volt, mégis sikerült tönkretenni a lányát. Az a szülőpár, akiről az a cikk szól, amely a bibliai család következő számában jelenik meg, szintén szeretetből, idézőjelbe a szeretetet, próbálta elvonni a saját férjétől a lányukat fiatalasszony korában. Házassággondozó szolgálatunk kapcsán többször találkoztunk olyan házaspárokkal, akiknek a kapcsolat azért nem mélyült el, mert igazán nem került mélyre a szívükbe. Az az ősi ige, amely szinte elsőként szólal meg, amikor a Biblia a házastársi kapcsolatról szól, úgy hangzik, ezért elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Amikor erről szó van, akkor mindig elhangzik az is, hogy ez nem azt jelenti, hogy ne szeressük a szüleinket, dehogy nem. Amikor Pál apostol idézi ezt a mondatot az Efézusi Levél 5. fejezetében, rögtön utána idéz egy másik ószövetségi mondatot is. Ez a 6. fejezetre esik. Tiszteld apádat és anyádat. Nyilvánvaló nem csak tiszteld, szeresd is. Szeresd a szüleidet. Gondoskodj róluk. Állj mellettük. Szükségük van rád. De Isten az embert nem szülő-gyermek kapcsolatra teremtette, hanem párkapcsolatra. Férfivá és nővé teremtette. Hogy ez mit jelent mélyebben, erről legközelebb szeretnék majd szólni, a nemi identitástól, mit jelent férfinak lenni, mit jelent nőnek lenni, szemben a feminista mozgalom vélekedéseivel, szembe a férfiak trónra emelésével, mit tanít erről a Biblia. De ma maradjunk itt. Örököltünk a szüleinktől. Szerencsés vagy szerencsétlen, aki házat örökölt, aki az autót örökölte. Szerencsés vagy szerencsétlen, aki a szüleinek valamelyik előnyös vagy hátrányos tulajdonságát örökölte. Amikor feszültség támad egy házaspár életében, a házastárs rossz tulajdonságai, sőt a gyerek rossz tulajdonságai, mindig a másik házas fél felmenőire üt vissza, legalábbis így szoktuk látni. Most itt nem egészen erről van szó. Hoztunk magunkkal valamit. Szabadulj meg a múlt kísérteteitől, hiszen az ige arra szólít fel minket, hogy hordozzuk egymás terhét, és vegyük tudomásul azt, hogy a társunk terhekkel érkezik a házasságba, vagy érkezett a házasságba olyan terhekkel, amelyeket a szüleitől kapott. Nézzük meg először az ideális helyzetet, ami jó lenne, ha jelen lenne az életünkben. Az ideális állapot az, hogy voltak szüleink, nagyon jelképesen ábrázolja a szülőket ez a rajz, papa, mama, adtak nekünk valamit, azaz szeretetet, figyelmet, törődést, gondoskodást. Jelképesen megtöltötték a szeretett tartályunkat. Jó esetben ez történik. Így indul el egy ember az életbe, mire felnő, a szeretet tankja tele van szeretettel. És találkozik valakivel, biztonságban érzi magát, hiszen teli van a szeretett tank, biztonságban érzem magam, mert tudom, hogy fontos vagyok a párom számára, és meg tudom adni neki azt, amire szüksége van, hiszen bennem is ott van. Mert a szüleim szerettek, és feltöltekeztem szeretettel. De nyomaszhatja az ember teher kétféle, az egyik a hiányok terhe, a másik a traumák terhe. Nézzük először a hiányok terhét. A szüleim nem szerettek igazán. Lehet, hogy eldobtak. Lehet, hogy ott felejtettek a szülő otthonba. Vannak ilyen embertársaink, kortársaink. Lehet, hogy állami gondozásba kerültem. Intézetben nőttem fel. Mi történik az intézetben? Amikor a 10 éves kislánynak a nevelőnéni, aki gondoskodik róla, szereti, megmutatja a saját 10 éves gyerekének a kisgyermekkori fényképeit, akkor neki az jut eszébe, hogy nekem nincsenek gyerekkori fényképeim. Ugye milyen szívszorító? Nem is tudom, ki vagyok, nincs múltam se. Vagy nem dobtak el, de nem foglalkoztak velem. Nem értek rá. Mind a ketten teli voltak munkával. Volt, amikor rábíztak a nagymamára, volt, amikor rábíztak valaki másra, vagy fogadtak egy babysittert, de nekem a mama kellett volna, de neki fontos állása volt. Aztán átéltem azt, hogy gyilkolják egymást, nem szó szerint, átvitt értelemben, zajlik a háború a szülők között, attól tartok, hogy nagyon sokan nőttünk így fel. Olyan légkörben, ahol nem volt igazán béke és szeretet. Biztonságra lett volna szükségünk, mitől van egy gyerek biztonságban? Attól, hogy a szülei szeretik egymást. Hiszen az ő élete biológiai értelemben is a szüleitől függ. Ha a szülei gyilkolják egymást, akkor ő azt éli át, hogy veszélyben vagyok. Az állatok menekülnek a veszélyzónából, ha jön az árvíz, vagy ég az erdő, menekülnek. A csecsemő és a kisgyerek nem tud menekülni. Betokozódik, mint az egysejtűek, amikor kiszárad a környezetük. Magára marad, állandóan szopja az ujját. Aztán a szüleim elváltak. Úgy nőttem fel, hogy senki sem töltött fel szeretettel. Üres a szeretet tartályom, üres vagyok, szeretet éhség gyötör. Aki járt már olyan intézetben, olyan nevelő otthonban, ahol állami gondozott gyerekeket nevelnek, nagyon sokszor azzal az élménnyel jön haza onnan, hogy mennyi szeretet van ezekben a gyerekekben. Hiszen az ölébe kapaszkodtak, hiszen összenyálaszták. Valójában nem szeretet van bennük, szeretet éhség van bennük. A nevelő otthonban felnőtt gyerekekben. Sokszor nem csak a nevelő otthonban felnőtt gyerekekben. Üres a tank, üres a szeretet tartály. Krónikus szeretet éhségben szenved. üres a tankom, csimpaszkodom beléd, aki végre szólva állsz velem, nem akarom, hogy elhagy, miért menekülsz? Hát alig ismerkedtünk meg. Végre találkoztunk, úgy tűnt, hogy te megadod nekem azt, amit egész életemben hiányoltam. És kezded ritkítani a találkozásokat. Mi van? Nem tudok szeretetet adni, mert nekem sincs. Szeretnék kapni. Jusson eszünkbe József Attila, tőle van itt ez az idézet, jaj, szeressetek Szilajon, hessentsétek el nagy bajom, de hadd olvassam föl ezt a verset. Ismerjük az életét, hogy nőtt fel. Az édesapja kitántorgott Amerikába. Másfél millió honfitársával együtt. Attila úgy tudta, hogy Amerikába. A lényeg az, hogy apa nélkül maradt. Az anyja alig tudta fönntartani a kis családot. Attilát és a lánytestvéreit. Nem volt ideje. Hagyja a mosott ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. A szerelmeiben a hiányzó anyát keresi, amikor meghal az anyja. Mit mond? Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged. Anyát keres. Az idézett vers pedig így hangzik. Jaj, szeressetek Szilajon, hessentsétek el nagy bajom. Eszméim közt, mint a majomarácsok közt, le és föl, vicsorgok és ugrándozom, mert semmit nem hiszek. S nagyon félek a büntetéstől. Halandó. Hallod-e dalom? Vagy zúgott csak, mint a vadon? Ölelj meg, ne bámulj vakon a kifent rohamkéstől. Nincs halhatatlan oltalom, akinek panaszolhatom. Félek a büntetéstől. Mint fa tutaj a folyamon, mint mél a tót a tutajon, száll alá emberi fajon némán a szenvedéstől, de én sírok, kiáltozom, szeres. Ne legyek rossz nagyon, félek a büntetéstől. Vergődés ez a vers, sajnos hite sincs, azt mondja, nincs halhatatlan oltalom, akinek panaszolhatom. Félek a büntetéstől. Apám alkoholizált, vagy drogozott, vagy munkamániás volt, az is szenvedélybetegség, vagy házon kívül élt, anyámat apám problémái kötötték le, az alkoholista apa felesége, az alkoholista apa gyerekeinek anyja leterhelt az alkoholista apától. A gyerekre nem volt ideje ennek az anyának, de azt reméli az ilyen ember, hogy majd ő a szerelme, akivel végre összetalálkozott, majd ő kárpótolni fog, majd ő, akiben most szerelmes vagyok. Vannak ilyen szerelmek? Igen, vannak ilyen szerelmek. Hát aki így nőtt fel, a hiányok terhével, az a társában is apa vagy anyapótlékot keres, és nagyon érdekes, a szakirodalom erről elég sokat ír, hogy az Isten képre is hajlamosak vagyunk kivetíteni az apa képünket. Akinek kemény, büntető, nagyon szigorú apja volt, az Istent is ilyennek lát. Akinek puha, engedékeny apja volt, az Istent is ilyennek gondolja. Akinek szeszélyes apja volt, az Istenre is ezt a képet vetíti ki. Nem mindegy, hogy milyen apa mellett nőtt fel az ember. Mi következik ebből? Az, hogy az ember a saját értékét nem éli át, mert jó esetben, amikor megvannak azok a feltételek, amikről az elején szóltam, aminek a lényeg az, hogy a szüleim valódi figyelemmel fordultak hozzám, szerettek, értékeltek, ott az ember átéli azt, hogy én értékes vagyok, fontos vagyok. Hát minden fejlődési mozzanatomra odafigyeltek a szüleim. Amikor a gyerek föláll, mekkora esemény. Amikor kimondja az első szót, óriási esemény. De hogyha nincs figyelem, akkor mindez elmarad, csökkent értékűségi komplexum, de állandó megfelelni akarás, ki akarja vívni a szeretetet, teljesítménykényszer, önbecsapás, bizalmatlanság, csalódások sorozata. Na de mi van, hogyha választott kedves, akitől az ilyen hiánnyal érkező ember várja azt, hogy az ő üres szeretet tartáját megtöltse, ha ő is üres szeretet tartájjal érkezik. Majd mi ketten, két szerencsétlen, majd mi ketten megtöltjük egymás szeretet tankját. Ez jellemző a viharos, romantikus szerelmekre. Ezek teli vannak szakításokkal és nagy kibékülésekkel. Nekem Adi verse jutott eszembe. Érdekes, hogy nagy költőink nagyon sokszor ilyen háttérrel érkeznek. Éj a nász az avaron. Útra kelünk. Megyünk az őszbe, víjogva, sírva, kergetőzve, két lankadszárnyú héja madár. Új rablói vannak a nyárnak, csattognak az új héja szárnyak, dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, űzve szállunk, valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk, egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron. A másik a traumák terhe. Vannak kortársaink között olyanok, akik gyerekkorukban megaláztatásokat, veréseket éltek át. Lehet, hogy a szüleiktől, lehet, hogy a szomszédoktól, lehet, hogy más gyerekektől, senki nem védte meg őket. Következmény itt is csökkent értékűségi érzés, valóban féreg vagyok. Nehéz ilyen énképpel fölnőni. Vagy nem ritka a szexuális zaklatás, sűrűbb, mint gondolnánk, mert erről nem beszélnek az emberek, aztán később kiderül, hogy nem kielégítő a házastársával a szexuális élet, kiderül egy korai zaklatás, a cukros bácsi, a szomszéd bácsi, a nagybácsi, félek kimondani, de már nem egy ilyen esettel találkoztam, a saját apja követett el szexuális zaklatást. Ma is szörnyű álmaim vannak, vagy az illető férjének sem meri bevallani, ezért nem nyújt örömet a szex. Igen, traumák, lelki sérülések terheivel érkeztünk, amiket úgy tűnik elfelejtettünk. Túl vagyunk rajta. De tudjuk azt a mélélektamból, hogy ha valamit kiszorítunk a tudatból, az nem jelenti azt, hogy megszűnt létezni. Az ott van, és hat. Lehet, hogy a társadtól várod a hiányaid betöltését, vagy a sérüléseid gyógyítását, ahogy már az előbb elhangzott, pedig ő erre nem képes. Mert lehet, hogy a társad is üres érzelmi tartállyal és sebekkel érkezik a házasságban. Miben reménykedsz? Olvashatjuk ezen a táblán. Két fél emberből majd lesz egy teljes személyiség. Összeadjuk magunkat. Csak hogy a társkapcsolatokban nem az összeadás törvényei érvényesülnek, hanem a szorzásé. Félszer fél, az nem egy egész, hanem egy negyed. Ezt mutatja a tapasztalat. Az emberi kapcsolatokban sajnos ez érvényesül. Hát akkor mi az, amiben reménykedhetünk? Van-e út a szabadulásból? Azt gondolom, igen. Isten valóban férfivá és nővé teremtett, valóban az az ő szándéka, hogy boldog párkapcsolatban, sőt boldog házasságban éljünk, de mindannyian az Édenkerten kívül születtünk. Az élet forrásától elszakadva. Ezért vissza kell térnünk az élet forrásához, a vele való kapcsolathoz. Igen, erre figyelmeztet az ige. Galata levél, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mi a Krisztus törvénye? Az, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Nem várva, hanem adva. Ne várd a másiktól, hanem add a másiknak, amire szüksége van. Persze ez nem megy egyből. Mi az első lépés? Az első lépés az, hogy ismerd fel a múltad kísérteteit. Ami le van szorítva a tudattalamba, azt nem tudjuk kezelni. Traumák keletkezhettek, rossz élmények, már rég elfelejtettük, azt egyszer csak előbukkan. Lehet, hogy egy álomban, lehet, hogy egy laza heverésben, lehet, hogy teljesen váratlanul. Föl kell ismerni. A következő lépés nagyon nehéz. Bocsásd meg azoknak, akik kárt okoztak neked. Például a szüleidnek. Igen, a Biblia azt mondja, hogy bocsásd meg nem annak, aki nem okozott neked bajt, annak, aki okozott. Mit kérünk a mi atyánkban? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Csak hogy botrányos gondolat az, hogy a szüleim vétkeztek ellenem. Pedig lehet. Meg kell bocsátani nekik a mulasztást. Meg kell bocsátani nekik az igazságtalan büntetéseket? Meg kell bocsátani nekik az elhanyagolást? Meg kell bocsátani azt, hogy nem vitt el idejében orvoshoz, azért maradtál sánta? Most ez nem véletlen idézet, Kodolányi János önéletrajzi regényében, a visszapillantó tükörben pont erről olvastam. Ő élete végéig sánta volt. És teli volt keserűséggel a saját apjával szemben. emiatt. Hogy lehet felszabadulni? Igazi megbocsátással. A kegyelem a kulcsszó. Miféle kegyelem? Az Isten kegyelme, a nagy király kegyelme, aki elengedte a 10 000 talentum adóságomat, ebből futja nekem, hogy én elengedjem a másik embernek a 100 dénár adóságát. Remélem, hogy sokan a jelenlévők közül ismerik Jézusnak ezt a példázatát. Tehát bocsáss meg azoknak, akik kárt okoztak neked. És a következő lépés, vesd az Úrra a terhedet. Ő képes pótolni a hiányaidat, de ez mi kell? Ez az kell, hogy Isten épp olyan valóságos személy legyen az életedben, mint amilyen valóságos személy az apád vagy az anyád. Vagy amilyen valóságos személy volt, amikor élt, ha már nem él. Csak Istenre néha úgy gondolunk, mintha csak egy fogalom lenne. Pedig ő személy. Ez nagyon fontos ragaszkodni, hogy az Isten személy, akinek vannak gondolatai, döntései, akarata, sőt érzelmei. Az Isten személy, aki megszólítható, és aki engem is meg tud szólítani. Ő képes pótolni a hiányaidat, és meggyógyítani a sebeidet. Ő képes feltölteni az üres tartályt, amiből lehet adni a másiknak. És a következő lépés ebből fakad, hogy kövesd bizalommal Jézust, vállalva a társadat terheivel együtt. Nagyon sokszor nem derül ki az első kanyarban, hogy neki is vannak terhei. Aztán később kiderül. Ő is ember, nem csak te születtél az édenkerten kívül, hanem ő is. Róma 5:5-ben van ez a rendkívül fontos ige. A reménység nem szégyenít meg. Miért? Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete. A Szentlélek által, aki adatott nékünk. Hát ennyit. Szeretném megjegyezni, hogy ott hátul az egyik széken van egy doboz. Rá van írva nagy betűkkel, hogy kérdések. De nem fogtok kérdéseket találni a dobozban. Azért van ott a doboz, hogy abba lehessen kérdéseket beledobni.
Nem doboz, csak egy felirat.
Csak egy felirat van, értem.
A doboz az otthon
maradt, tehát itt is hiány van, de ez a hiány is pótolható, mert a végén összeszedjük a felirat mellé tett papírokat, amelyeken nagyon nehéz kérdések lesznek. Azért, ha netán valaki úgy gondolja, hogy most direktben akar föltenni kérdést, az is megteheti. Garantálom, hogy életben fog maradni, legalábbis attól igen, hogy kérdést tesz föl. Legközelebb legyetek jó reménységgel, mert nem én leszek a versfelolvasó. Most nem sikerült mára ezt megszervezni, abban reménykedem, mert beszéltünk róla, Rajkai Zoli jön majd, kitűnő színészünk, és Baski István pedig majd énekelni fog szépen. Tavasszal is volt ő egyszer, gyönyörű tenorja van. Úgyhogy, ha nem elég vonzó az előadás, akkor amiatt is érdemes eljönni. Hát ha nincs nagy fárasztásod, nincs most kérdésünk, köszönöm a figyelmet, vannak még üres helyek, legközelebbre mindenki hozzon el még egy ember. Isten velünk, viszontlátásra!